Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalonkon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Két nézet van azzal kapcsolatban, hogy elégséges a finanszírozás. Az egyik az, hogy nagyon nem, a másik pedig az, hogy öntik a pénzt az egészségügybe. Legutóbb az állami számbevőszék mutatott arra rá, hogy anarchia van, rendszer szinten szabálytalan a működés a kórházi gazdálkodásban. Ide öntik a pénzt?
Ja, azt lehet látni, hogy a kormányzat azt értékelte, hogy, és fölfogta, hogy humán erőforrás krízis van, ezért amikor elkezdett pénzt önteni az ágazatba, és szerintem bizonyos tekintetben tekinthetjük úgy, hogy öntötte a pénzt, akkor elsősorban humán erőforrás megtartás céljából adott forrásokat. A legjobb évben, azt hiszem tavaly volt ez az esztendő, amikor 80 milliárd forintnyi többlet forrást adott az egészségügynek azért, hogy megtartsa az orvosokat és a nővéreket a közszolgáltatásban. Tehát ilyen szempontból biztosan öntött a pénzt a rendszerbe. A tekintetben viszont nem, például az úgynevezett dologi kiadások esetében, tehát az, hogy a kórháznak például az, hogy a műtőjét fönntartsa, hogy az emberi eszközök, tehát ilyen technikai eszközök megfelelő állapotban legyenek, ha valami probléma van, akkor lehessen cserélni, ezeket az eszközöket lehessen javítani, e tekintetben viszont a rendszer mélységesen alulfinanszírozott, hiszen ezekre semmilyen többletforrás nem ad a kormány. Tehát azt lehet mondani, hogy humán erőforrás oldaláról betolta a kormány pénzt a rendszerbe, de nem eleget, ott se, mert látjuk, hogy a magánegészség szívja el most már az orvosokat, nővéreket Magyarországon belül is. A másik pedig az, hogy az összes többi szolgáltatás, ami a humán erőforrás működtetésén vagy finanszírozásán kívüli, arra meg egy fillér többletpénzt nem adott. Tehát ugye el kéne dönteni, hogy kell ennyi kórház. Mondhatja azt, hogy ennyi kórház neki nem kell, mert hogy nem tudja finanszírozni, bár ugye ennek ellentmond az, hogy 5,2%-pontot költünk közkiadásokra GDP arányosan, és ez nemzetközi összehasonlításban kevés. Tehát ugye ez szerintem nem jó ér, de mondjuk azt, hogy a kormány preferenciája alapján egészségügyre többet nem kíván költeni. Akkor viszont az ellátórendszert kellene összehúznia.
De ha összehúzza, akkor
meg
az
abból
emberek,
van be.
Abból botrány van.
Abból botrány van, és politikai veszteség van, úgyhogy ezért inkább így megpróbálnak elkavircolni a rendszerbe, hogy adok is pénzt, de ugyanakkor meg de csak a humán erőforrásra, és ugyanakkor meg az ellátórendszerhez nem nyúlok hozzá. Szerintem ez nem jó válasz, ezen túl kell lépni a kormánynak, és remélem, hogy a mostani egészségügyi tárcavezetés fölveszi a kesztyűt, és az ellátórendszerhez hozzányúl sokféle szempontból. Ugye szoktuk mondani azt, hogy túl sok beteg áramlik a kórházakba. Az azt jelenti, hogy a kórházak alatt lévő ellátási szint elégtelenül teljesít, vagy pedig nem érdekelt abban, hogy a betegek fölöslegesen ne kerüljenek kórházakba.
Erre is volt program. Ónodi Szűcs Zoltán idején elindult azt, hogy megnövelik a házi orvosok kompetenciáját.
Egyelőre a házi orvosok kompetenciáját csak tervek szerint növelték volna meg, de ténylegesen nem következett be. Egyébként ez egy nagyon pozitív történet volt, hogy 15-ben elfogadtak egy új törvényt, ami csak az alapellátással foglalkozott, és ott csak ugyan, amiről ön beszél, napirendre volt tűzve, sajnos a végrehajtási rendeletek vagy kijöttek, vagy nem jöttek ki, vagy pedig, ha ki is jöttek, akkor elnapolásra kerültek, gondolok például a tőzskarton frissítés kezdve, jó néhány ilyen kérdés. Tehát mindmáig megválaszolatlan az, hogy vajon a házi orvosoknak a kompetenciát mikor fogják megnövelni. Azért azt elmondhatom, hogy ma a kormányzat oldaláról van nyitottság erre, de korábban is volt, de remélem, hogy most a nyitottság olyan mértékű, hogy intézkedési csomag sorozatba fog tudni átfordulni ez a fajta nyitottság, hiszen szakmai programok készen állnak erre. Szakértők külön uniós projektek keretében dolgoznak ilyen kérdéseknek a megválaszolására, hogy hogyan érdemes a házi orvosi kompetenciát növelni, és milyen finanszírozási többletet érdemes oda rakni. Sőt, erről szólt a svájci magyar kormányzati megállapodás keretében is egy komolyabb projekt, ahol szintén azt nézték meg, hogy a praxis közösségeknek vagy a csoportos együttműködések milyen pozitív hozadéka lehet az állampolgárok hozzáférhetősége szempontjából, vagy akár az adekvátabb beavatkozások szempontjából.
De bocsánat, az általánosan igaz, hogy az infrastruktúra eszközgép épület az országosan rossz, hát más se hallottunk. olvastunk az elmúlt időszakban, mint hogy vidékre tömegével érkeztek, fantasztikus berendezések. Tényleg,
vidéken ugye 400 milliárdot beleöltek abba, hogy az ottani kórházi ellátórendszer bizonyos elemei megjavuljanak a fővárosra. Ugye ugyanez a jó hír nem igaz, hogy olyan egészen elképesztő emberfeletti erővel küzd Cserháti Péter miniszteri biztos azért, hogy a fővárosba is elinduljanak fejlesztések, és tervezési fázisban vannak, illetve bizonyos források érkeztek a fővároshoz, de ezek nem hasonlíthatók a vidéki kórházakhoz érkezett forrásokhoz, de nyilvánvaló, hogy ebben a kormányzati ciklusban etéren majd lesz valamiféle áttörés, biztos vagyok benne, mert a fővárosi ellátórendszer, vagy a kórházi ellátórendszer állapota a tragikusok tekintetben.
De a vidéki, az legalább nem tragikus? Az világos,
Hogyha az ember elmegy egy vidéki kórházba, akár a korábban említett Székesfehérvári kórházba is, sok esetben teljesen civilizált szolgáltatást kap, vagy elmegy a győri kórházba, civilizált szolgáltatást tud kapni, tehát nem minden tragikus a helyzet, és akkor, amikor azt a kérdést feszegette, hogy most sok vagy kevés a pénz, vagy hogy mennyire látványosan kevés, akkor azért ezt el kell ismerni, és visszautalva a számvevőszék elnökének a mondataira, hogy káosz van a rendszerben. Ugye részben a kórházakon belül ellátó rendszert lehetne jobbá tenni. Az, hogy a betegek időre érkezzenek, az, hogy a járóbeteg szakrendelők, amely szolgáltatások ugye a kórházak esetében is jelen vannak, hogy abba ne alakuljon ki tényleges olyan várakozási idő, ami ma kialakul, ezen lehetne változtatni többletforrás nélkül. De általánosságban az a megjegyzése az államvőszék elnökének olyan szempontból biztosan szerencsétlen, hogy 11-12-ben a kórházakat állami kézbe is, ezáltal a járóbeteg szakrendelők jelentős részét is állami kézbe vették. Volt elegendő idő arra, hogy a káosz vagy a szabálytalanságokat megszüntessék.
De legalább a felelősség helye az biztos.
Világ.
Hát az állami.
Igen,
állami
világos, de
van.
Akkor egyébként, hogyha az nem baj, hogyha a számvőszék elnöke szól a kormánynak, hogy tegye oda magát, mert hogy itt problémák vannak, csak akkor ne a kórházigazgatóknak intézze ezt a kérést, hanem akkor az állami egészségügyi ellátóközpontnak intézze ezt a kérést, hogy rakjanak rendet. És ugye az nagyon fontos látni, hogy az állami számvőszéknek nem csak az a cél, nem csak az a feladat, hogy a gazdálkodás szempontjából ellenőrizze. Azt is meg kell nézni, minimumfeltételek tekintetében vannak-e, vagy nincsenek minimumfeltételek egyáltalán érvénybe, mert nyilvánvaló, hogy a kormányhivataloknak a dolgai megnézik, hogy minimumfeltételeknek megfelelnek-e, de hogy az vannak-e érvényben, azok relevánsak-e, az, hogy egyáltalán vannak szakmai eljárásrendek, tehát ugye milyen protokollok alapján, hogy egyszerűbben fogalmazzak, hogyan kell gyógyítani egy beteget egy kórházba, nincsenek érvényes, vagy nagyon kevés számban vannak érvényes protokollok a mai rendszerbe. Egyszerűen nincs olyan intézmény, amelyiknek az lenne a feladata dedikáltan, hogy ezeknek a kidolgozásáért felelős legyen. Nincsenek. Ez azt jelenti, hogy minden intézmény úgy gyógyít, majdnem, szerencsére azért ennél jobban képzettek az orvosok, meg felelősségteljesebbek, de gyakorlatilag ezek hiányoznak a mai rendszerbe, vagy pedig nem elegendő számban vannak jelen, és ezért ez bizony kellemetlenséget okoz.
Miért olyan nehéz egy állam, egy ország egészségügyi rendszerét rendbe tenni, mint például a magyar? Erre korábban születtek olyan magyarázatok, hogy nagyon erős az orvos lobby. Nagyon nehezen mennek át a változtatási szándékok. Ez igaz, vagy nem igaz?
Hát, én nem fogadom el ezt a magyarázatot. Természetesen mindig voltak olyan orvosok, akik közelebb álltak a politikához, és ezáltal egyedi intézkedéseket ki tudtak maguknak eszközölni, új eszközöket tudtak vásárolni, horrebediktől egy új épületszárnyat is tudtak maguknak építeni, tehát ilyen volt mindegyik korszakban. De az, hogy az ellátórendszernek a működési mechanizmusa rossz, ezért biztos nem ők felelősek. Tehát az, hogy nincs teljesítményértékelés, az, hogy az ellátásnak a minősége nincs megfelelően mérve, az, hogy nem felelős senki se azért, hogy milyen kórházi fertőzések vannak ma, inkább titkolják az intézmények, de hogyha titkolt adatokat sem, tehát az nyilvánvalóan már szűrt adatok, még azokat se lehet napvilágra hozni, de azt jelenti, hogy a társadalmi kontroll teljesen hiányzik a rendszerből. Ezt így biztosan nem szabad csinálni.
meg
tovább.
Nem szabad ezt csinálni. Van-e hát valami végső határideje annak, nincs, hogy mikor kell, van bírósági döntés például a kórházi fertőzési
adatok? Hát és akkor, hogyha kijön, akkor ugye el fogják magyarázni, hogy ez miért nem probléma. De probléma, tehát egyértelműen látja egyébként a kormány, és nem véletlen, hogy van olyan uniós pályázati forrás, amit annak detikáltak, hogy akkor nézzék meg, hogy a kórházi fertőzéseket hogyan lehet csökkenteni.
Kezet tehát kell mosni, kell ott lenni eszköznek.
Például így indul, és magam se értem, hogy e tekintetben a kórházak még nem voltak korábban proaktívabbak, és miért kormányzati nyomásra szerzik be ezeket az eszközöket, ezeknek ott kell lenni mindenütt. Tehát e tekintetben azért az ellátók is eltrehányosodtak az utóbbi időben, de ez mind annak következtében fordult elő, hogy egyszerűen nincs megfelelő irányítása az intézményeknek, így nincs számonkérés az intézményeknek, ezért mindenki egyszerűen csak elkavicol a rendszerbe, és túl akarja érni a mát.
Említette Cserháti Pétert és a budapesti ellátás gatyábarázását, felemelését. Mire lehet számítani, hogyha meglesznek ezek a centrumkórházak? Egy zöldmezős, meg két átköltöztetéses, átalakításos rendszer. Ez nagyon más lesz, mint amiben most lakunk?
De olyan szempontból biztosan, hogy egyfajta biztonságot adhat az állampolgároknak, hogy meghatározott időablakon belül, tehát ugye itt van jelentősége bizonyos beavatkozások esetén, hogy mennyi időn belül kerül az ember egy egészségügyi szolgáltatóhoz. Ez az időablak, tehát hogy megfelelő időn belül kerüljön oda a beteg, ez javulni fog. Viszont és ráadásul ez a három intézmény valamennyire kvázi egyensziláltságú szolgáltatásokat fog tudni nyújtani 0-24 órában, tehát ennek van jelentősége, és azt gondolom, hogy ez jó lenne, ha megvalósulna. A kérdés az, hogy az összes többi kórháznak milyen szerepet adnak, és szükség van-e ennyi kórházra a fővárosba. Ez már egy nagy kérdés, de nyilván ez a döntés, amikor eldöntötték, hogy melyik kórháznak milyen szerepet adtak, alapvetően úgy született, hogy egyetlen egy olyan jelentős erőse legyen, aki mondjuk a politikánál megóvja az ezzel kapcsolatos döntéseket.
Társkórháznak hívják az alá rendelt kórházakat, nehogy sértődés legyen belőle. Megmaradhatnak? Teljes fegyverzetben, teljes számban? Mert korábban még...
A mai tervek arról szólnak, hogy meg fognak maradni. Azért hozzá kell tegyem, hogy ugye a fővárosi kórházak nem csak Budapest lakosságát látják el, hanem a térségben is. Gyakorlatilag az állampolgárok durván egyharmada, vagy akár még nagyobb arány nálunk, illetve úgy tetszik, akkor Budapesten kap ellátást, és ez azért egy nagyobb holderei történet. Szerintem, ha egy hiányosságot tudok mondani az egészségügyi Budapest programmal kapcsolatosan, az alapvetően arról szól, hogy az orvosi technológia megváltozásával nem számol, mert ha az orvosi technológia megváltozik, az azt jelenti, hogy kevesebb ágyra van szükség, tehát kevesebb kubatúra, és tulajdonképpen a digitalizáció irányába a rendszert el kell vinni mindenütt, és az jó néhány kapacitásbeli problémát is meg fog oldani.
Egy
ezt nem veszi figyelembe.
Nem fogunk ott sokáig feküdni. Például
így van.
Jövünk haza. Csak akkor kell valami rehabilitáció.
Pontosan így van. És ugye, amikről folyamatosan szó esik a beszélgetés alatt, amit ön említ, ez a rehabilitáció. Ezzel kapcsolatosan, tehát a betegek nyomon követése, ellenőrzése, akár gondozása is, mai magyar egészségében nem megfelelő színvonalon történik. És ezzel kapcsolatosan statisztikák is vannak, amelyek mutatják, hogy a helyzet nagyon durva. A legpregnánsabb példa, amit mindenki szokott hozni, de sajnos releváns mind a mai napig, ez az, hogy például az infarktuson átesett betegeknek hogyan alakul a halálozása. A 30 napon belüli halálozás teljesen javuló statisztikát mutat, vagy javuló adatokon alapul, ezzel szemben az egy éven belüli halálozás nem.
De kinek a számlájára írjuk ezt? Tehát azt, hogy egy éven belül valaki egy infarktus után meghal, az jelentős részben tőle is függhet, nem?
Igen, de ugye világos, csak ugye az azt jelenti, hogy az állampolgároknak az egészségtudatosságát javítani kell mesterségesen. És ezt már el kell kezdeni az óvodába, el kell kezdeni az iskolákba. Ezzel kapcsolatos egészségtantárgy, vagy nem is tudom, mit szoktak követelni az orvosi kamarások, de joggal egyszerűen ilyen tantárgyak hiányoznak. Nem megfelelő a fölvilágosítás, az információszolgáltatás, és ugye ahhoz, hogy bizonyos információk elmenjenek, az például akár be kéne építeni a sorozatokba is, amit tudom, barátok köz, vagy nem tudom, milyen szolgált, vagy milyen sorozatok azok, amelyek népszerűek, de ezekbe be kéne építeni ezeket az információkat. Folyamatosan súlykolni kell ahhoz, hogy az állampolgárok tulajdonképpen sokkal tudatosabban gondolkodjanak. De azért azt már lehet látni, hogy az állampolgárok magatartása kezd megváltozni, ha megnézzük, hogy hányan kerékpároznak, ha megnézzük, hogy hányan futnak, hányan sportolnak, sokkal többen, mint 5 évvel ezelőtt. Tehát valamiféle változás azért érzékelhető, de ugye a tudatosságot olyan szempontból is javítani kell, hogy miért érdemes orvoshoz fordulni, milyen szituáció az, amikor biztos nem érdemes, és melyik az a szituáció, amikor biztosan orvoshoz kell fordulni, hogy ezt az állampolgárok biztosabban meg tudják ítélni, ehhez is információkra van szükség, és képzésre van szükség minden oldalról.
Eljutottunk a sürgősségi osztályok kérdéséig, ahová az emberek akkor is bemennek, hogyha 6 hete már ugyanazzal a problémával küzdenek, de éppen akkor van rá idejük. Hogy lehet ezt megoldani, hogy mindenki azt az ellátást vegye igénybe, amire egyébként szüksége van?
Hát egyrészt ugye tényleg az állampolgári oldal a kapcsolatosan felvilágosításnak jelentősége van, de nem gondolom, hogy az állampolgároknak a túlhasználata miatt van, bár részben biztos, hogy emiatt is van ez a fajta elképesztő zsúfoltsága az SBO-kon, tehát a sürgősségi betegellátási osztályokon. De másrészt azért is van ekkora zsúfoltság, mert ma egy házi orvos, ha például ki akarja vizsgáltatni a betegét, akkor elküldi egy járóbeteg szakrendelőbe. Ott viszont korlátozás van az elszámolható teljesítmények körére vonatkozóan, ez a bizonyos TVK, amit különböző rádióműsorokban szerintem már ismerhetnek a kedves rádióhallgatók, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy számosság, amit például CT vizsgálatokra lehet elkölteni. Ha azon túl jelentkeznek betegek, akkor azok már csak később kapnak lehetőséget egy ilyen vizsgálat elvégzésére. Ez a korlát nagyon erős, és gyakorlatilag 2-3 hónapos várakozások tudnak kialakulni, de akár úgy, hogy kardiológia vizsgálatra el akarnak menni, ott éppen a kardiológus orvosok hiányoznak a rendszerből, de másodt az elszámolható teljesítményeknek a köre hiányzik. Az azt jelenti, hogy a járóbeteg szakrendelők ma nem tudnak egy megfelelő szűrést jelenteni a kórházak irányába, ezért mit mondanak a háziorvosok? Azt mondják, hogy járóbeteg szakrendelőbe kell várni 3 hónapot, akkor menj el a sürgősségre, ott olyan a protokoll, hogy át kell menned egy procedúrán, és akkor megkapod a szükséges szolgáltatásokat. Sőt, azon túl. Tehát ma gyakorlatilag az SBU egy csomó felesleges szolgáltatást is igénybe vesznek az állampolgárok, annélkül, hogy az állapotuk ezt indokolná.
Járóbeteg szakrendelésen teljesítményvolumen korlátot ki kell venni a rendszerből.
Ez az egyik, így van, egyértelmű. Ez például jelentős segítség lenne. Még akkor is, hogyha utána megnövekszik az ezzel kapcsolatos finanszírozási igény, de a kormánynak megérni több pénzt rakni abban, hogy itt többlet teljesítmény legyen, aztán később majd ugye kellene ez a bizonyos szakmai eljárásrendek, meg a betegutaknak a szabályozása, amely megmondaná, hogy a beteg milyen megbetegedésekkel hova menjen, mikor kihez menjen a rendszerben, milyen visszacsatolás legyen, a házi orvos hogyan gondozza a kiszűrtő cukorbetegeket, és itt van. Ezek az eljárásrendek ma teljesen hiányoznak a rendszerből. Ha van is valamennyi, és mondtam, hogy kevés, az is általában a kórházi ellátásra vonatkozik. Se az előtte, se az utáni állapotra nincsenek érvényes eljárás. Végképp. De ezeket rendbe kell rakni.
Ha ezek megvolnának, kivennék a járóbeteg szakellátásból a teljesítményvolumenkor, akkor egy ideig megnövekedne a betegforgalom ezeken a területen, aztán ez beállna magától egy normális rendben?
Pláne úgy, hogyha igen, hogy a finanszírozással is utána kell menni ezeknek a történeteknek olyan szempontból, hogy a járóbeteg szakrendelőknél finanszírozás ösztönzőket kellene bevezetni, megint csak ugye ugyanezt a kifejezést használom, elnézést kérek érte a rádióhallgató, de úgynevezett definitív ellátásra, befejezett ellátás érdekében minél több szolgáltatást nyújtsanak. Ezt is ösztönözni kellene a járóbeteg szakrendelőknél, mert ezt a komponens beépítjük, akkor onnantól kezdve nem lesznek érdekeltek abban, hogy fölküldjék a kórházakhoz, vagy pedig a betegeket ott túráztassák, és 2-3 hónapos időpontot adjanak. Azért hozzáteszem az, hogy ma ilyen zsúfoltság van, akár is ilyen várakozási idő van a járóbeteg szakrendelőkben, bizony bizony annak is köszönhető, hogy az orvosok elkezdték a betegeket innen elterelni a magánszolgáltatók felé. És azt mondják, hogy hát sajnos nem tudok Pista bácsi magának időpontot adni, akármennyire szeretnék 3 héten belül, de hogyha holnap délután vagy ma délután eltetszik jönni ide a szomszédba, akkor azonnal tudom fogadni.
Csak tehát, fizetni.
Igen, de végül is amennyire tudom, az OEP-nek a jogutótja, ez a NEAK névre hallgató intézmény, egyik érdemes róla tudni, hogy az egészségbiztosító akarja vizsgálni azt, hogy miért alakultak ki ekkora várakozási idők a járóbeteg szakrendelőknél.
Azt mondta a miniszter, Kásler Miklós, hogy az állami intézmények vezetői 3 hét alatt örömmel elkészítették azokat a programokat, amelyek majd a Nemzeti Népegészségügyi Program vázát fogják képezni. Egészségügyi közgazdár mit vár egy nemzeti egészségügyi programtól?
Hát reméljük, hogy az a baj, hogy a programokat nem lehet látni, nem lehet megismerni, így ennek a mélységét, hogy mit sikerült alkotni a szakértői csoportoknak, nem lehet fölmérni. Az biztos, hogy erre egy intézkedési tervcsomagot fognak elkészíteni, remélem, hogy az nyilvános lesz, és akkor tudjuk azt mondani, hogy ezek hasznosak vagy sem, de biztos, hogy a népegészségügyi programoknak mindenütt a világon jelentősége van, és ha ezeket jól csinálják meg, akkor ez valami hasznot hoz mind a betegek, mind pedig a szolgáltatórendszer szempontjából, de látni kellene, hogy ezek a csomagok milyen mélységűek, mennyire jók. 90-es évek végén, tehát 94-ben is már népegészségügyi program készült, aztán 98-ban is készült, ezeket mind a parlament mindig elfogadta. Nem tudom, hogy ezek vajon ugyanolyan minőségűek, vagy akár jobbak. Ha utána végrehajtásra energiát szánnak, és általában ezt szokott elmaradni, a végrehajtásra nem szánnak energiát, akkor az probléma, de miután most a ciklus elején megszülettek ezek, remélem, hogy a végrehajtásra is marad még energiájuk az egészségügyi vezetőknek. Csak jelzem, hogy itt azért az mindenképpen fontos kérdés, hogy milyen széles szakértői körbe születtek ezek az anyagok, tehát azok, akik rehabilitációban jártasak, azok, akik a háziorvosi rendszerbe érintettek, azok is bekapcsolódtak-e, hiszen ahhoz, hogy például a diabétes betegek állapota jól legyen, biztos, hogy egy fontos szerepet el kell, hogy vigyenek e tekintetbe például a háziorvosok.
Valami kényszer elemet kell ezekbe a programokba telepíteni, hogy mondjuk a szűrésen, ha nem veszel részt, akkor ez meg ez meg.
Hát egyébként nagyon érdekes, hogy például Angliában ez a helyzet, ott például a hölgyeket a háziorvosok is akár, vagy a háziorvosok mellett dolgozó asszisztencia fölhívja, hogy menjenek el emlőszűrésre. Mert neki ettől függ egy finanszírozási hányada, és nem szeretné, hogyha ahogy az érintettek, nem mennének el megfelelő számba, úgyhogy ott például a háziorvosok kifejezetten piszkálják az állampolgárokat, és ráveszik arra, hogy menjenek el szűrővizsgálatokat igénybe venni.
Látszik-e a megkezdett intézkedések szele például a képzésben, hogy több orvost, több nővér képzése indult el? Mert ha növekedik a kapacitás...
Már korábban lehetett látni, hogy ugye az voltak kritikus időszakok 2010 után, amikor nagyon, nagyon durva volt az elvándorlás mérték. Akkor már megemelték egyébként a képzések ennek a keret számát. Tehát ez már megtörtént. Igazából itt szerintem az elsődleges kérdés az, hogy azok, akik elvégzik az orvosegyetemet, azok elmennek-e külföldre vagy se. Idehaza lesznek rezidensek, vagy külföldre mennek inkább. Azt lehet látni egyébként, hogy nagyobb hányadban maradnak itthon a rezidensek is, vagy legalábbis a szándékok az, hogy nagyobb hányadban maradnak itthon. De kérdés az, hogy milyen rendszerbe tudnak becsatolódni. Azt lehet látni, hogy azért a magyar egészség még mindig rendkívül feudális elemeket mutat, és például ez a feudalizmus megjelenik a fiatal orvos és az idősebb orvos között is. A paraszolvencia az arra ösztönzi az idősebb kollégákat, hogy a fiatal rezidenseket ne engedjék oda a beteg közelébe, és ez azt jelenti, hogy a rezidens nem megfelelő felkészültséggel fog később szakorvosként jelen lenni a rendszerbe. Ezeket például biztosan eliminálni kell az ilyen hatásokat, és erre egy kormányzati programot érdemes, külön program elemet érdemes felépíteni.
Ez lehet más, mint hogy meg kell fizetni azt, aki bent dolgozik a rendszerben, mert akkor biztos nem kell neki paraszolvencia, vagy nincs
az a baj, a paraszolvenciát a rendszerből kiszedni nagyon nehéz. Én, ha politikus lennék, biztos, hogy nem is hirdetnék paraszolvencia ellenes programokat, mert akkor az azt jelenti, hogy rendszerben lévőknek az ellenállását kialakítanám ellene, hanem szép csöndben próbálnak intézkedéseket tenni. Biztos, hogy az egyik elem az, hogy, egy szakorvos, egy jókezű sebész a rendszerben legálisan kereshessen 2-3 millió forintot.
Havonta.
Havonta, természetesen. Tehát ne az legyen, hogy a betegeknek a kezét figyeljék, vagy akár előre elkérjük, vagy akár utólag kérjenek pénzt ezért. Normálisan meg kell fizetni az orvosokat, és akkor nyilvánvalóan, hogy kevésbé fognak elfogadni paraszolvenciát, de ez önmagában kevés, ugye mert ugye a beteg oldalra kell foglalkozni elsősorban, miért adnak a betegek paraszolvenciát. A betegek azért adnak paraszolvenciát, mert nem jutnak időben ellátáshoz.
Meg a biztonságért, a biztonság érzésért.
Igen, így van, tehát több elemű egyébként, ténylegesen több elemű, de most azért a betegek egy része már ott hagyja a közellátást, és azt mondja, hogy nem paraszolvenciát akarok adni, különösen a fiatalabb korosztályban, inkább elmegyek magánorvoshoz, és az azt jelenti, hogy nem véletlen, hogy a közellátásban dolgozó orvosok, nővérek egyre nagyobb arányba mennek át a magánellátáshoz, akár félállásba is, kiegészítő juttatásokra tesznek szert, de azért az valljuk be őszintén elég röhelyes, hogy az orvosoknak és a nővéreknek 3-4 helyre is el kell menni ahhoz, hogy annyi jövedelemre tudjanak szert tenni, ami az ő olvasatukban elég ahhoz, hogy fenntartsák magukat vagy a családjukat.
Meg a kérdés, hogy akkor mikor alszanak?
Így van.
Sinkó Eszter, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász volt az Aréna vendége. A Misolt Rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.